fennállva halljuk azokat az igéket, amelyek alapján Isten szent lelkének segítségül hívásával az ő üzenetét szeretném ma hirdetni köztetek. Írva található az előbb felolvasott igaz szakaszban, a Márk evangéliumában, a 16. fejezetben, a 8. versben, valamint János evangéliumában, a 20. fejezet 18. versében így. Előbb halljuk Márkot. Kijöttek, és elfutottak a sírbolttól, mert remegés és rémület fogta el őket, és senkinek sem mondtak el semmit, mert féltek. János evangéliuma. Elment a magdalai Mária, és hírül adta a tanítványoknak, hogy látta az Urat, és hogy ezeket mondta neki. Idáig Isten igéje. Foglaljunk helyet. Ellentmondásos húsvét reggele, mint a két evangélista beszámolója. Az egyik úgy fejeződik be, hogy nem mondtak semmit, mert féltek, a másik pedig úgy, hogy megeredt a nyelve Mária Magdolnának, és elmondta, hogy mi történt. Borúsan, zordan kezdődik ez a húsvét. Valahogy húsvét ünnepekkor arra vágyunk, hogy fölkelünk reggel, és akkor lássuk a napfényt, mint egy a feltámadás szimbólumát. Arra vágynánk, hogy jó idő legyen. Ne az esőcsepek kopogását halljuk, meg a szelet. Miért nem tud az idő ünnepelni, amikor mi ezt így szeretnénk, mi ezt így képzeljük? Úgy gondoljuk, hogy a tanítványok számára is a feltámadás egy ilyen napfényes reggel. Hát nem. Különösen Márk evangéliuma megmutatja nekünk ennek a reggelnek a zordságát és borúságát. Húsvét reggelén még itt tartunk. Ott, ahol a mai időjárás is. Túl sok a szenvedés, túl sok a kudarc, amit átéltek nagypénteken. Mi is megéreztük ezt a nagypénteki passiónkba. Ők most ott tartanak, hogy el kell engedni Jézust. Ők most ott tartanak, hogy el kell temetni. Ők most ott tartanak, hogy el kell búcsúzni tőle. El kell temetni a saját múltjukat, a vele töltött időt, és el kell temetni a reményeiket is, a jövőt is. És mindez az ő jelen pillanatuk. Zord és borús pillanat. Eltemetni a múltat, eltemetni a jövőt, mindezt a jelenben. Csak ez maradt. El kell fogadni az elfogadhatatlant, hogy ő meghalt. Nem is akárhogy. Úgy, hogy az egyik tanítványa, hozzá közel álló Judás elárulta. A másik hozzá közel álló Péter megtagadta. A főpapok megölették. Pilátus nem védte meg. El kell fogadni, hogy az emberek ilyenek. El kell fogadni, hogy az élet ilyen. Ez nagyon zord. Ez nagyon borús. Ez nagyon sötét. Mit ér, ha tudjuk a feltámadást, vagy hallottunk a feltámadásról úgy általában? Mit ér, ha a feltámadás teológiáját ismerjük és ismételgetjük? Mit ér, ha húsvét reggelén magunkra akarunk erőltetni egy örömet, sőt, még az időjárástól is akár elvárjuk, hogy ezt mutassa? Mit ér, ha magunkra akarunk erőltetni valamilyen hitet? Nem megy. Ha személyes a vesztességem, ha személyes a gyászom, akkor lesz személyes kérdés a feltámadás. Ezen a zord, esős, borús háttéren. Sokféle reakciót olvasunk itt. És a legtöbb itt Márk evangéliumában nem a hitről, hanem a bánatról szól. Nem a hitből adódik, hanem a bánatból adódik. De egyúttal Márk evangélista története, feltámadás története engedélyt ad nekünk, hogy ebben a húsvétban sokféleképpen érezzük magunkat. Eljussunk az örömjög is, de ne essünk kétségbe, ha most nem vagyunk annyira happy-k. Akkor is itt van a helyünk. A feltámadás ünnepén. A húsvét ünnepén. Annál inkább itt van a helyünk. A feltámadás és a húsvét ünnepén. Elindulnak az asszonyok. Viszik az illatszereket. Gyászmunkát végeznek. Az utolsó találkozás, az utolsó búcsúzás. Még cselekedni valamit a halott testtel, így a múltba fordulni, az elmúltba, és emlékezni, miközben a kezünk jár. Valamit tenni a szétesés ellen, megőrizni a testet, hogy egybe maradjon. Kifejezni még valamit, valahogy kifejezni a szeretetet. Furcsa és zavaros Márk evangélista beszámolója. Egyszer arról beszél, hogy nagyon korán indulnak el, ez még a napfelkelte előtti időt jelenti, utána pedig már arról szól, hogy miután felkelt a nap. Napkelte előtti idő, sötétség, ekkor indultak, és utána mégis azt mondja, hogy miután felkelt a nap. Utalás erre a kontrasztra, hogy ők még nem tudják. Ők még a sötétségben vannak, de már felkelt a nap. Finom utalása ez az evangélistának a feltámadásra. Elindulnak tehát ezzel a szándékkal Jézus halott teste felé. És ahogy mennek az úton, zavarukban, fájdalmukban nem tudnak összeszedetten gondolkodni, de egyszer csak beugrik, ki fogja elhengeríteni a követ? Hát ez baromi nagy. Ez nem fog menni. Mi lesz? Út közben világossá válik az útnak a lehetetlensége. Nem fogunk eljutni. Nem fogjuk tudni megcsinálni. Gyenge nők vagyunk, képtelenek vagyunk rá. Ki hengeríti el a követ? Jézus nem lesz elérhető a számunkra, még így se. Még így is elválasztja tőlünk ez a hatalmas kő. Megyünk előre, és nem tudjuk, hogy mi lesz. Már azt tudjuk, hogy amit akarunk, az lehetetlen. Még ez sem fog menni. Még ezt sem fogjuk tudni megcsinálni. Mert ott van a kő, ami elválaszt. Hansen Grün, a német bencés szerzetes, szimbolikusan értelmezi ezt a követ. Azt mondja, hogy ez a hatalmas kő, ez szimbolizálhatja a sebeinket és a sérüléseinket, amik elválasztanak Jézustól. Jelképezik a bénító gátlásainkat, a kisebbségi érzéseinket. Hogy én nem vagyok jó semmire, hogy én nem vagyok méltó az életre. Jelképezi a jövőbeli eseményeket, amiktől félünk, vagy éppen azokat, amikhez nem tudunk eljutni. Jelképezhet embereket, akiknek félünk a rosszallásától, akik korlátoznak minket. Nem engedik, hogy a feltámadotthoz jussunk. Emberek, akiknek hatalmuk van felettünk. De a lényeg, a kő azt jelenti, hogy elzár. Azt jelenti, hogy nincs kapcsolat. Nem véletlenül mondja Jézus nagyon határozottan Lázár sírján, hogy vegyétek el a követ, hogy ki tudjon jönni. Hogy lesz? Mi lesz? Fantáziálunk az úton, a jövőnkről. Szeretnénk valamit elérni, de tudjuk, hogy nem fog menni, mert ott van az a nagy-nagy kő. sokféleképpen próbáljuk mégis, hogy lehetne, mit lehetne. Tele vagyunk aggodalommal, aztán megérkezünk, és mit látnak az asszonyok? Nincs ott a kő. Nincs ott a kő. Talán ehhez is tudunk kötődni. Sok minden miatt aggódunk. Először nem gondoltunk rá, aztán rájövünk, hogy nem fog menni. És miért nem fog menni? Hogy nem fog menni? Hogy mehetne mégis? Mit lehetne tenni? Végig gondolunk nagyon sokféle lehetőséget, és egyszer csak odaérünk, és nincs ott a kő. Amitől egész úton féltünk, amiről egész úton beszéltünk, nincs ott. Helyette egy ember van ott, egy küldött, aki fehér ruhában ül. A klasszikus értelemben nyilván ebbe a fehér ruhában ülő fiatal embert egy angyallal azonosíthatjuk be. De egy picit Márk evangélistának a beszámolóját egy irodalmi alkotásnak is szemléljük, nézzük, akkor egy érdekes összeesést találhatunk. Amikor Jézust elfogják, egyedül Márk evangéliumban szerepel egy fiatal ember, aki megy utánuk. Megy Jézus után, az elfogott Jézus után, de aztán észreveszik őt, és el akarják fogni, és ez a fiatal ember úgy menekül el, hogy letépik róla a ruháját. Mesztelenül fut el. És most pedig itt, a nyitott sírnál, az elhengerített kő mögött, ahol már nincs ott Jézus, ott ül egy fiatal ember fehér ruhában. Nem biztos, de lehetséges, hogy az evangélista beleírta magát a történetbe. Mint hogy mi is beleírjuk magunkat ebbe a történetbe. Arról beszél, hogy az elfogatásakor ott akartam lenni mellette, aztán megijedtem, elfutottam, és teljesen mesztelen lettem. Lemesztelenítette. Szégyenemmel, csalódásommal, félelmemmel, gyávosságommal. És most ott ül a fehér ruhában. Mint azt jelenti, hogy Jézus halálával és feltámadásával az ő élete is megváltozott. A fehér ruha az első keresztények számára a keresztelői ruhát jelentette. Az új életet a Krisztusban. Mesztelen voltam, most pedig fehér ruhában vagyok, és én képviselhetem az üzenetet a félelemben lévők számára. Lehet, hogy Márk evangélista beleírta magát a történetbe. Lehet, hogy mi is beleírhatjuk magunkat a történetbe. De most az asszonyok félnek tőle, megrémülnek, félnek a küldöttől. Ne féljetek, mondja. Jó, de hát lehet felszólításra nem félni. Éppen akkor, amikor előbb a kő miatt volt elérhetetlen Jézus, most pedig amiatt, amit a fehér ruhás ember mond, a küldött mond, szeretné elmondani a jó hírt. Nem kérdez tőlük semmit, mindent tud, és mondja, a názáreti Jézust keresitek, a megfeszítettek. Igen, a názáreti Jézust keresik, a megfeszítettet. Nem egy Krisztusról való tanítást keresnek, hanem ezt a történetet. A názáreti Jézust, aki megszületett, aki köztünk élt, aki meghalt és feltámadt. Akinek a története elbeszélhető. Igen, őt keressük. A názáretivel szeretnénk találkozni. Nincsen itt. Feltámadott. Mondja a küldött. Nincsen itt. Feltámadott. Két rövid mondat. Melyiket halljuk meg? Azt, hogy nincsen itt, vagy azt, hogy feltámadott? Össze tudjuk-e kötni a kettőt? Az asszonyok nem. Sokkal erősebb most az, hogy nincsen itt. Hogy elérhetetlen, hogy megint elérhetetlen. Sokkal hangosabb ez a nincsen itt, annál, hogy feltámadott. Mint ahogy a mi életünkben is, ez sokszor megtörténik, hogy erősebb az a hang, hogy nincsen itt, mint az, hogy feltámadott. Borús, szeles, reggeleken, sötét reggeleken, szimbolikusan is, sokkal inkább azt halljuk, hogy nincsen itt, semmint azt, hogy feltámadott. Mennyire emberi ez? Igen, inkább azt tapasztalom, hogy nincsen itt, és nem azt, hogy feltámadott. Hogyan tapasztalhatnám meg, hogy feltámadt? Azt mondja a küldött, hogy de menjetek, mondjátok meg a tanítványainak és Péternek, akik vélhetően bezárkózva ülnek Jeruzsálembe a félelemtől egy szobában, menjetek és mondjátok el, hogy Jézus, aki feltámadt, előttetek megy Galileába. Ott látjátok meg őt, amint megmondtam nektek. Galileában? Galileában? Vissza az otthonunkba? Vissza a hétköznapokba? Vissza az ellentmondásokba, vissza a hitetlenek közé, vissza a sok-sok nyomorúság közé. Mit látunk meg mi ott? Vissza? Újra kezdjük az egészet? De ki akarja ezt újra kezdeni? Ebből egyszer elég volt. Nem erről van szó. Igen, vissza a hétköznapokba. Újra gondolva mindazt, ami történt. Mindazzal együtt vissza Galileába, az életünk színterébe, ami történt. Galilea, Márk evangéliuma első 9 fejezete szól a tanításról, a gyógyításról, az ördögűzésről, a vendéglátásról. Szól a félreértésről, hogy nem értik, hogy ki ez a Jézus, hogy azt hiszik, hogy ő egy varázsló, vagy ő egy forradalmár. Nem értik. Azt gondolják, hogy ő az, aki megold majd mindent. Kéri is őket, hogy ne mondjátok meg senkinek, hogy ki vagyok én, vagy kinek gondoltok, kinek láttok, mert folyton és folyvást félreértetek. Aztán sokan mégis megteszik, és mondanak róla valamit. És milyen ironikus, hogy most, hogy megtörténik a feltámadás, most, hogy lehetne mondani, hát most nem teszik. Most nem mondanak semmit. A félelemtől és a rettegéstől megrémülnek. Aztán próbálja elmondani nekik Jézus még életében, hogy mi várható majd Jeruzsálemben, ami meg is történik. De nem értik. És most vissza kell menni Galileába. Vissza kell menni a jeruzsálemi krízisen átmenve. Nagypénteken és nagy szombaton. Mindezen átmenve újra kell gondolni az életüket, a küldetésüket, a kapcsolatukat. Át kellett menni rajta. Át kellett menni rajta, hogy már ne ugyanazok legyenek, és hogyha ugyanarra a helyre menjek, mégsem ugyanaz legyen. Nem lesz ugyanaz. Nem ugyanazt kell újra kezdeni. Ugyanott vannak, de nem ugyanúgy vannak. Ugyanott, másképpen, más tapasztalatokkal. És itt meg fogják látni Jézust. Látni a megfeszített feltámadottat. Galileában, a hétköznapjainkban, itt és most, a mában. Mindabban, amit teszünk. Itt van Jézus. Ebben van a feltámadott. Nem a múltban, nem a jövőben, hanem itt és most, a mai pillanatban, amiben megéljük a feltámadásnak az erejét. Ki ő? Ő az erős ember, akinek a szavára a szél elállt, akinek a szavára betegek gyógyultak, akinek a szavára ördögök menekültek. Őt látjuk meg. Őt szeretnénk meglátni. Akit láttunk gyengének, áldozatnak, kigúnyoltnak, megalázottnak és bántalmazottnak. Ezt nem szeretnénk látni, de mégis a kettő együtt van. Ezt nem tudják, nem tudjuk összeegyeztetni. Nincs erre logika, nincs erre megoldás. Most erős vagy gyenge? Most Isten vagy ember? És jöhetnek a dogmatikai tételek. Kicsoda ő? Jöhetnek a gondolati abstrakciók. Összehozni nem megy. De történetként itt van előttünk. A szenvedés története, a keresés története, a feltámadás története. Mindez elbeszélhető. Tudunk beszélni arról, hogy mit jelent számunkra a feltámadás. Martin Luther King, baptista lelkész, amerikai fekete lelkész, nagyon sokat küzdött a fekete emberek jogaiért. És volt egy fontos menetük Selmában, egy olyan menet, amiben a jogaiért meneteltek erőszakmentesen. Elkísérte őket egy rabbi. Úgy érezte, hogy velük együtt kell menni, és azt mondta, hogy amikor ott mentem a sorba, akkor azt éreztem, hogy a lábaim imádkoznak. Hogy a lábaim visznek, és hogy megyünk, itt van a feltámadás ereje. Valami, ami az életről, az igazságról szól. És ez elbeszélhető. De itt nem megy. Márk evangéliumának a végén azt olvassuk, hogy nem megy. Elmenekülnek, remegés, zűrzavar, döbbenet. Senkinek semmit nem mondanak el, mert félnek. Olyan letaglózó. A küldött ezt nem tudja feloldani. Itt ér véget Márk beszámolója. Ilyen nyitottan. Nem erőltettánk semmit. De mindnyájan érezzük, hogy amit ők nem tudtak elmondani, azt el kéne nekünk mondani. Mert a történet befejezésre vár. Ezzel, hogy nem szólnak semmit, nyitva marad. Mifelénk marad nyitva a történet? Az asszonyok nem tudnak beszélni, nem tudják tovább mondani az angyal tanúságát. Most nem megy. Túlságosan sebzettek hozzá. Ismerjük ezt. Tudjuk, de nem tudjuk elmondani. Mária azonban János evangéliuma szerint beszél és elmondja. Mert ő továbbjutott. Mert ő találkozott Jézussal. Mert ő meglátta a két szemével. Egy gyógyító párbeszédet folytatott Jézussal. Ezután megy. De a két történet itt van együtt. Nem kell összeraknunk, nem kell integrálnunk, hanem ez együtt van, hogy nem tudok szólni, és hogy megered a nyelvem. Mindkettő hozzátartozik a feltámadáshoz. A feltámadás történetének a része, realitása. Nem kényszerít minket semmiféle örömre, semmiféle olyan magatartásra, ami idegen lenne most a számunkra. Ha most hallgatni tudunk, akkor így van jól. A történet nyitva van. Találkozhatunk vele Galileába a hétköznapokban. Ha pedig már most érezzük, akkor eredjen meg a nyelvünk. És örüljünk, adjuk tovább az örömhírt. Krisztus feltámadott, bizonnyal feltámadott. Amen.